Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másodszor is imára gyűltek össze az emberek a vatikáni bazilika előtti téren kedden este Ferenc pápa gyógyulásáért. Az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa Luis Antonio Tagle bíboros vezette a rózsafüzért, a fájdalmas titkokon való emelkedve. Több százan kapcsolódtak be az imádságba, köztük fiatalok, családok, szerzetesek, papok, bíborosok, írta meg a Magyar Kurír. Megújult a mezőnyárádi Boldog Sándor István katolikus általános iskola. Az épületeket az elmúlt években korszerűsítették, pályázat keretében kicserélték a nyílászárókat, teljes épületgépészeti és villamosipari felújítás, valamint akadálymentesítés történt, napelemes rendszer telepítettek, oktatás és sport és kommunikációs eszközökkel bővült az intézmény, kicserélték a tantermek bútorzatát és egy természettudományi szaktantermet is kialakítottak. A felújítás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A munkálatok befejeztével szentmisén adtak hálát a korszerű, minden igényt kielégítő oktatási lehetőségekért. Az iskola 2016-ban került az Egri Főegyház megye fenntartásába. Orbán Viktor miniszterelnök videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam és kormányfőivel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen a vezetők az Európai Tanács március 6-ai rendkívüli csúcs találkozóját készítették elő. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, és megállapodtak az ukrán területen lévő ásványkincsek közös hasznosításáról. Az egyezmény értelmében Ukrajna létrehoz egy alapot, amelybe az állami tulajdonú nyersanyagok jövőbeli értékesítéséből származó bevételek 50%-át utalja. Donald Trump kijelentette, számára elfogadható lenne az ukrán elnök pénteki látogatása Washingtonban, hogy aláírják a gazdasági partnerségről szóló megállapodást. Az amerikai elnök ismét nem tetszését fejezte ki, amiatt, hogy Európa mintegy 100 milliárd dollárt adott kölcsön formájában, míg az Egyesült Államok 300-350 milliárd dollárnyi összeget és katonai felszerelést küldött, minden biztosíték nélkül. Az amerikai elnök arra kényszerítheti Svédországot és Finnországot, hogy kilépjenek a NATO-ból, miközben békemegállapodást köt Oroszországgal Ukrajnáról, közölte a Finn Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének kutatója. Jussi Lassila szerint Donald Trump beleegyezhet Oroszország esetleges követelésbe, hogy a NATO térjen vissza az 1997-es határaihoz. Minden eddiginél közelebb van ma az ukrajnai háború lezárása, márpedig a béke nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy 2025 az áttörés éve lehessen gazdasági szempontból is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter rámutatott, Magyarország már 3 éve él az ukrajnai háború szomszédságában és árnyékában, szembesül annak a rendkívüli következményeivel, a szankciós inflációval, a gazdasági kihívásokkal, a menekültek ellátásának terheivel. Az áfa visszatérítéshez a nyugdíjasok külön kártyát kapnak majd, amelyet a vásárláskor kell érvényesíteni az eladónál, közölt a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor emlékeztetett, az áfát jó néhány termék esetében korábban csökkentették, azonban ennek tapasztalata az volt, hogy az összeg nagy része inkább a kereskedelmi hálózatokhoz került, és nem azokhoz, akiknek szánták. Ezért most nem csökkentést, hanem visszatérítést vezet be a kormány, olyan alapvető élelmiszerek esetében, ahol az áfa még magasabb, mint 5%. A kabinet tervei szerint ez az összeg havonta 10 és 15 ezer forint között lesz, ezt kapják meg a nyugdíjasok visszatérítésként. A magyar kormány eltökélt abban, hogy folytatja a lakosság nagyarányú támogatását bíró migrációs politikáját, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György bízik abban, hogy azt a migrációs paktumot, amelyet még az előző európai parlament sietve elfogadott, hatályon kívül helyezik vagy radikálisan átalakítják. A nemzetpolitikában 2025 a jövő nemzedékéve, amellyel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy magyar gyermek nélkül nincs magyar jövő, mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az M1-en. Nacsa Lőrinc kiemelte, a fiatalokra, az ifjúsági közösségekre, a gyermekekre, a családosokra szeretnének fókuszálni, pályázati kiírásokkal segítenék a határon túli külhoni ifjúsági közösségeket. Közösségi értékvédelmi konzultációs sorozatot indít a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Az országjáró programsorozat első állomása Pest vármegye lesz, jelentette be a tárcavezető a Kossuth Rádióban. Navracsics Tibor elmondta, ő maga és államtitkárai az országjárás során polgármesterekkel és vármegyei közgyűlési elnökökkel tanácskoznak majd. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Tiszán túlon, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Elérkeztünk az utolsó adásunk egyikéhez, Buda Péter atya teológiai tanára, ezzel a hatalmas évezredeket átívelő egyháztörténeti sorozatunkban, de még most egy-kettő, talán három, de kettő mindenképp adás Szent II. János Pál pápáról fog szólni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ő az, aki egy nagyon rövid ciklusú pápa, első János Pál után, 33 napos pápaság után került a székbe, a pápai trónusra, egy nagyon fiatalon, tehát ugye nem jellemző az, hogy 58 évesen valaki pápa lesz, ő 1920-ban született. Szerintem a hallgatók, akik méltán szerették és tisztelték, ahogy a múlt adásban apostrofáltam a pápák pápáját, ez legalábbis én így nevezem őt, azért az életéről nagyon sok mindent tudnak, tudunk, de mégis melyek azok a lépések, amelyekről mindenképpen érdemes beszélni az ő élete kapcsán, ami egyáltalán őt a papi hivatás felé elvitte. Bár mondjuk a gyerekkora még egy jó korszak volt, ugye ott még azért két világháború között vagyunk.
Igen, bár az ő születése, ugye 1920, az Lengyelország történetében egy eléggé viharos időszak. Bele kell gondolni, hogy az első világháború előtt nem létezett Lengyelország, és pontosan a második világháborús békekötések hozzák létre újra Lengyelországot, amelyet újra kell egyesíteni a korábban poroszok, osztrákok, illetve oroszok által megszállt területekből, és közben azért az nagyon komoly feszültségeket is okozott Lengyelországban. Tehát, hogy három évszázadokon, vagy több mint 100 éven keresztül másképpen fejlődő országrészt összekovácsolni. Ráadásul ott van a nagy keleti szomszéd, a Szovjet-Oroszország, akik kimondottan még intervenciót is vezetnek Lengyelország ellen. Tehát, hogy tudjuk, hogy Bugyonné lovas hadserege Varsótól nem messze került megállításra. Tehát behatolnak Lengyelországba, és vissza akarják szerezni az új szovjet hatalom számára az elvesztett területeket. Tehát azért ez egy eléggé zűrzavaros korszak volt, amit azért lengyelek szépen ügyesen átvészeltek, és mondhatjuk azt, hogy így a gyermekkora az valóban, amíg már a tudatos gyermekkora, az már egy békésebb korszakban zajlott. Ráadásul ugye Lengyelország déli részéről származik, Vadovicéből, ez nem messze található Krakótól, és ez a vidék az, amely, ahol a legjobban lehetett érezni például az osztrák-magyar monarchiának a hatását. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye ez volt a katolikus birodalom, ugye a poroszok azok protestánsok voltak, az oroszok azok ortodoxok a korábbi időszaknak a megszállói között. És ráadásul az édesapja az katona volt. Tehát aki kénytelen volt harcolni is, illetve még egy érdekesség, én úgy tudom, hogy a neve, ugye a Karol, a Károly neve, ugye az eredeti, nem rögtön második János Pálnak hívták, a Károly nevet azt az édesapja pontosan negyedik Károly
iránti tiszteletből adta, igen.
Így van, pontosan. Tehát ő nagyon nagy tisztelettel volt az osztrák-magyar monarchia utolsó uralkodója iránt. Úgyhogy a gyermek évei azok tényleg békésen teltek, egy jó képességű, ugyanakkor egy életvidám, és
sportos,
így a fizikuma is rendben volt. És aztán, amikor elérkezett oda, hogy na hát akkor kezdett volna felnőtté válni, 1939, Németország megtámadja Lengyelországot, elkezdődik a második világháború, ami a lengyeleket nagyon érinti, hiszen 20 év függetlenség után most egy újabb hódító birodalom az, amely brutális módon megszállja őket, és kimondottan lengyel ellenes intézkedéseket tesznek, tehát a lengyel értelmiséget azt megtizedelik. Persze tudnunk kell, hogy nem sokkal a náci támadás után keletről is megindul az orosz gőzhenger, tehát a Molotov-Ribbentrop paktum értelmében tulajdonképpen Lengyelországot felosztották. Általában csak a náci támadást szokták emlegetni, holott ha területét nézzük Lengyelországnak, akkor a keleti területek amik nagyobbak voltak, amiket az akkori Szovjetunió szállt meg, szemben a nyugati németek által megszállt területtel. De a lényeg az, hogy valóban a lengyel értelmiséget, és ebbe beletartozik az egyházi értelmiség is, azt meg akarják törni. Nagyon sokat deportálnak közülük, és természetesen egy csomó egyetemet bezárnak, tehát nem akarják, hogy a lengyelek öntudatos értelmiséggel rendelkezzenek. Most ebben a korszakban kellett volna neki egyetemre járnia, tehát pont ezt a korban, tehát annak a korában volt, tehát 20 évesen, és hát nem lehetett, azonban ilyenkor már a papi hivatás az érződött benne, és mindazok ellenére, hogy tiltották, Krakkóban működött egy nem hivatalos ilyen zug szeminárium. Ugye nyilván nem bent lakással, de ahol képezték azokat, akik szerettek volna papok lenni, közben dolgozik kőbányába, ugye a remek fizikuma ezt lehetővé tette, tehát nyilván nehéz munka volt, de ez nem vált a kárára, és amellett pedig még egy ilyen ifjúsági amatőr színjátszó csoportban is tevékenykedett, ami megint nagyon fontos azért az életét tekintve, mert kiderült, hogy a Szent Atya remekül tudja kezelni a különböző helyzeteket, amiben a jó színészi adottságai segítették őt.
Signore, è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, sì, spera nel Signore.
És akkor, amikor a háború véget ért, akkor szentelik őt pappá, tehát 1946-ban, és akkor, mivel ugye Lengyelország már szabad, akkor lehetőség volt arra is, hogy elmenjen és Rómában tanulhasson. 2 évet ott töltött, és utána hazakerülve, ugye a jó, jól fölkészült, jól kiképzett, jó szellemiségű, ugyanakkor vidám fiatalokkal is foglalkozni tudó fiatal papot az egyházmegye különböző helyeken dolgoztatja, többek között katedrát is kap, az erkölcs teológiának lesz, ugye a, tehát filozófiát is tanít, illetve az erkölcs teológiának lesz majd a tanára. Közben pedig azért fölfigyelnek rá, hogy milyen jó adottságokkal rendelkezik, ugyanakkor mennyire elkötelezett, és tényleg az életszentségre törekvő személyiség, így aztán krakói segédpüspök lesz belőle, amelyet aztán 1964-ben követ a krakói megyéspüspöki kinevezés. És innentől kezdve, mint megyéspüspök, kiutazik Rómába, és részt vesz a zsinatnak az utolsó, már a második vatikáni zsinatnak az utolsó ülésszakán. Komoly szerepe van az utolsó dokumentumoknak a megfogalmazásában, illetve később is számíthat rá 6. Pál, aki a Humanae Vitae megalkotásában igenis segítséget kap Karol Voltila, hogy talán még ki sem mondtuk a nevét, Karol Voltila.
Karol József Voltila, pontosan.
Krakói érsektől.
Még csak az életénél egy-két érdekesség, amiket én is utána olvastam, hogy így készültem erre az adásra. Tehát a leghosszabb ideig uralkodó pápák egyike volt, ugye Szent Péter is 9.
Pius
után.
Így van.
Legfiatalabb pápák egyike volt, amire ugye az adás elején is utaltam, és hát nem tudom hány évszázad után az első nem olasz pápa volt.
Így van, ugye 1520-as években volt utoljára 6. Hadrián vagy Adorján pápa, aki németalföldi származású volt, és közben mindig itáliai, tehát csupa olasz.
Ezt amúgy lehet tudni, vagy tudni vélni, hogy ehhez miért ragaszkodtak a Vatikánban, hogy tehát a lehetőség szerint itáliai, vagy nevezzük olasz bíborosokból legyenek pápák?
Hát eleve a bíborosi testületnek a nagy része az olasz volt.
Uh-huh.
Úgyhogy volt néhány olyan érseki szék, amelyhez szinte automatikusan társult a bíbor, ilyen egyébként az esztergomi érseki szék is, ugyanígy ugye a Varsó, Krakó, meg hát természetesen Párizs, London és így tovább a nagy székhelyek, de a bíborosoknak a jelentős része az Rómában élt, és kuriális bíboros volt, tehát a pápai hivataloknak a vezetői voltak, és ők voltak azok, akik igazából otthon voltak Itáliában, otthon voltak Rómában, otthon voltak a kúria ügyeiben, és ezért volt az, hogy tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy közülük válasszanak. Illetve még egy másik dolgot is meg kell említeni, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a pápa az egyben Róma városának a megyéspüspöke is.
Szépen haladt ő előre a ranglétrán, ahogy beszéltük, segédpüspökből megyéspüspök, majd érsek lett, és hát később ugye bíboros, hiszen ezért került be a bíborosi testületbe is. Nem menjünk végig az egész papi pályafutásán 1978-ig, ugye, amikor őt pápává választják, hanem most egy kicsit ugorjunk az időben, mert akkor tényleg nagyon sok adás szólhatna még erről. 78-ban Első János Pál után hogyan kaphatta ő meg? Tehát ez a fajta életszemlélete, amire már nagyon felfigyeltek, ez a fajta jámborsága, ezek mind-mind oda vezettek, hogy egyértelmű volt, hogy őt fogják pápává választani?
Igazából ugye ezek titkos dolgok, tehát
csak sejteni lehet,
hogy a konklávékon mi történik, mindig vannak azért szivárogtatott dolgok, de...
Holott nem szabadna a világ.
Így van, nem lenne szabad, de azért mindig akadnak, akik ezt-azt elárulnak. Tulajdonképpen ő már komoly tekintélyt szerzett magának a bíborosi testületen belül, és talán megérett az idő, tehát itt azért nem szabad elfeledkezni a Szentléleknek a működéséről sem. Megérett az idő arra, hogy ezzel is egy kicsit az egyháznak a nyitottságát föl lehessen mutatni a világ előtt, hogy nem szükségszerű, hogy olasz legyen a pápa, mint hogy az első másfél évezredben is sok nép fiai járultak hozzá ahhoz, hogy pápát adtak az egyháznak. Tehát keletiek is, nyugatiak is, germánok, vagy éppen francia földről, tehát sokféle volt. És akkor most amikor a zsinat után is ugye megerősödik egy ilyen szemlélet, hogy az egyházat tényleg most már ne csak európai szinten kezeljük, hanem az egyház már messze túlnőtt Európán, főleg túlnőtt Itálián, hogy most már a világ szintjén kezelve is nem kell mindig ragaszkodni ahhoz, hogy tényleg itáliai legyen a következő pápa. De hogy most pontosan ki volt az, aki bedobta az ő nevét, ugye ezt nem lehet tudni. Mert hogy azért, mikor gyülekeznek egy konklávéra, akkor közben azért nyilván a bíborosok között is kialakulnak csoportosulások.
Lásd, konklávéfilm, ami most a legaktuálisabb, amiről ugye egy pár adással ezelőtt beszéltünk, hogy az alapvetően egy valós
konklávét
visz végig.
Természetes dolog, hogy kialakulnak bizonyos körök, akik azt mondják, hogy hát őt látnák legszívesebben a pápai trónon. És akkor utána, amikor az első egy-két forduló után aztán elkezd kikristályosodni az, hogy most tényleg kik az esélyesek, kik azok, akik hát futottak még, kapnak egy-két szavazatot, de hát igazából ő belőlük nem lesz pápa, mert hogy akkora többséget úgysem tudnak szerezni. Tehát valahogy viszonylag gyorsan azért eljutottak odáig, hogy a pápa egy lengyel lett. És ezek már olyan események, amely részben dokumentáltak szépen, tehát hivatalosan megvannak a történelmi dokumentumok ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor viszont ez már olyan, amely számunkra ilyen oral history, tehát tudunk róla beszélni, legalábbis én, mert már éltem akkor.
It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! Soy la luz del mundo, el que me sigue dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo y siendo retornad hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna. No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
Tehát én emlékszem arra, hogy fekete-fehér tévénk volt, és akkor hát hiába, hogy vasfüggöny, azért erről a dologról azért csak be kellett számolni a magyar híradónak is, és akkor néztük este a híradóba, hogy egy lengyelt választottak meg pápává, és akkor itt ugye volt is nagy riadalom, hogy jaj, mi lesz ebből, mert hogy egy szocialista országból érkezik. Eléggé megosztott volt ugye Európa, a nyugati demokráciák, illetve a szovjetek által megszállt zóna között, és nem kis riadalmat okozott azért ez nyugaton sem, hogy mivel fog ez járni. Ugye javába dúl a hidegháború, és akkor most a vasfüggöny túloldaláról egy lengyelt, ráadásul egy szláv, ugye szláv pápáról nem nagyon tudunk. Uh-huh. Tehát egy szlávot választanak meg a vasfüggöny mögül. Viszont ugyanakkor meg az is feltűnő volt, hogy a pápa olyan nyugodt derűvel és szép olaszossággal, hát azt akkor még nem tudtam, csak utána, amikor az ember már visszanézi újra ezeket a régi felvételeket, szép olaszossággal köszönti a rómaiakat, meg azokat a zarándokokat, meg turistákat, akik a Szentpéter téren ugye ilyenkor ácsorognak 10,000 számra, és várják, hogy na mikor száll föl a fehér füst a Sixtusi kápolna ominózus kis kéménykéjét, amit ugye lent a térről lehet látni, és akkor ugye mindenkit megdöbbentett azért. Tehát Karol Wojtyla, hát ki ez? Voltak abban az időben is nagy tekintélyű olasz bíborosok, így van. És na, megjelenik az a Karol Wojtyla, és akkor kiderül, hogy egy fiatal ember, egy energikus, derűs mosollyal, és megnyerte magának a világot.
Ez a derűs mosolyról az elődje, a mosolygós pápa jutott eszembe, aki szegény ugye 33 napig tudta csak ezt a pozíciót betölteni, és hát valahogy ez a mosolygás, vagy ez a jókedv, vagy ez az optimizmus, ez valószínűleg akkor egyik oka lehetett annak, hogy nem hiába az ő nagyon rövid ideig regnáló pápának a nevét vette fel tulajdonképpen, mármint, hogy nem tudom, ő rá való tisztelettel.
Igen, de ugye múltkor néztük, hogy Albino Luciani első János Pál viszont azért vette fel a János Pál nevet, mert hogy a két elődjének a művét akarta folytatni.
Tehát
23. Jánosnak és 6. Pálnak. Pálét, ezért veszi fel a János Pál nevet, és utána pedig Károly Wojtyla szintén ezt a művet akarja folytatni. Tehát ő, aki maga is részt vett a második vatikáni zsinaton, ahogy az előbb említettük, kimondottan zsinatpárti, tehát elkötelezett volt abban, hogy az egyházat a zsinat szellemében meg kell újítani, át kell formálni, amely az egyháznak a javát szolgálja, és a világnak a javát, és a világnak az üdvösségére válik, hogyha az egyház az egy jobb közösségé lesz, mint amilyen korábban volt, illetve, hogy eleve, amit a zsinat fölhozott, ugye fő mentalitást, hogy nyitni kell a világ felé, tehát nem szabad bezárkózni önmagunkba, hanem nyitni kell, és nagy lendülettel kell nekifogni az új missziónak, amit majd pontosan ő, második János Pál fogalmaz is meg így, hogy új evangelizációt kell elindítani a világba. Tehát meg kell nyernünk az embereket Krisztusnak. Tehát mi, akik meggyőződéssel valljuk, hogy Krisztus a világ üdvözítője és a világnak a megváltója, az összes többi ember számára is el kell vinni ezt az örömhírt, az evangelizálás, ugye az örömhír hirdetés. És ez a zsinatnak a nyitottságából következik, ő pedig teljesen ennek a nyitásnak a szellemében végzi a pápai szolgálatát, több mint 26 éven keresztül.
Igen, meg 2005-ben hunyt ő el, ráadásul úgy, hogy gyakorlatilag a élete vége felé, tehát már több évről beszélünk, amikor ő hát halála után lett kimondva, de végülis ugye ő Parkinson koros volt, és már mindenféle betegség, fertőzés, szívroham, tehát elég sok minden volt. Tehát elgyengült az ő szervezete, hát nem hiába, mert azért merényleteket is kapott, ő nem is egyet szegény, meg hát ugye egyáltalán mondjuk a nagy fizikai munka, amit fiatal korában végzett sok minden, de ne szaladjunk ennyire előre az életében, egyelőre még frissen megválasztott pápa, ahogy Péter atya említetted, a második vatikáni zsinat rendeletei mint cél, vagy mint út fektette le maga előtt. Alapvetően ugye én már használtam rá ezt a szót, ezt a jámborságot, tehát ugye neki volt egy ilyen kijelentés, ez az Isten szolgájának szolgálja, ugye, tehát hogy még ugye a híveket is szolgáljuk, én ezt valahogy így értelmezem, vagy rosszul értelmezem?
De egyébként ugye ezt nem ő talált ki, ez egy nagyon régi kifejezés, még első Nagy Szent Gergely pápa volt, aki ezt fölvette pápai címként, és azóta a pápák ezt használják.
Mindenki.
Épp az volt az érdekes, hogy amikor most Ferenc pápa elkezdte a regnálását, ő egy ideig nem használta ezt a címet. Uh-huh. Érdekes módon úgy kihagyta, de most néztem, hogy például az utolsó, tehát itt amivel meghirdette a Szent Évet, annak az elején szépen ott van a Róma püspöke, Isten szolgáinak szolgálja, ugye Ferenc, és így tovább. Tehát ez egy nagyon, nagyon régi cím, és pontosan, ha úgy veszünk, ugye Krisztustól eredő cím, hiszen maga Jézus mondta azt, hogy aki első akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. És ezért ugye akkor veszi föl Nagy Szent Gergely pápa ezt a címet, amikor konstantinápolyi patriarka fölveszi az ökumenikus egyetemes patriarka címet, egy kicsit úgy növelni akarván a tekintélyét, és ezzel idézőjelbe visszavágott Gergely pápa, hogy hát ha igazi tekintélyt akar az ember, akkor az Krisztus szellemében szolgálatot jelent, és ezért Isten szolgáinak szolgálja.
Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai né opprimerai non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano. Non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.
Hogy a jámborság, meg ugye ez az Isten szolgájának szolgálja, amiről beszéltem, tehát hogy alapvetően egy konzervatív, de mégis sok szempontból nyitott pápa volt, ha lehet így mondani. Nem tudom, hogy modernnek nevezhetném-e, de az, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokakban, vagy mondhatom azt is, hogy sokunkban mérhetetlen tisztelet felé az, hogy ugye ő tényleg az alázat is a békére törekvés híve volt, tehát...
Igen, nem, de visszakanyarodva ide az ő konzervativizmusára, vagy a haladáspártiságára, egy mondhatom azt, hogy egy bölcs mértéktartás jellemezte. Tehát ő annyiban volt konzervatív, amennyiben tudta azt, hogy az egyháznak vannak olyan örök értékei, amit nem lehet kidobni az ablakon, és ezekhez ragaszkodott. Ugyanakkor viszont még ezt a konzervativizmust is egy olyan megnyugtató derűvel tudta átadni az embereknek, hogy még azok, akik azt mondták, hogy hát ezeken már túl kellene lépni, de a pápának a megnyilvánulásai alapján azt mondja, hogy elfogadható. Tehát ugye csak egy kérdés, ami azóta is egyfolytában, mint egy gumicsont újra és újra előkerül az egyházban, hogy mi legyen például a cölibátussal. Annak idején, azt hiszem talán az amerikai útja alkalmával Philadelphiában bőségesen beszélt a papságról és a cölibátusról. Több ezer pap vett részt azon a szentmisén, és úgy beszélt róla, hogy ez egy konzervatív álláspont a cölibátusnak a megtartása, és úgy beszélt róla, hogy utána ezek a papok felállva perceken keresztül tapsolták, hogy igen, ez egy olyan érték az egyházban, amit érdemes megtartani. Nem lenne jó most elkezdeni kísérletezgetni, hogy mit változtassunk ezen a téren. Tehát azt mondom, hogy egy ilyen konzervatív értéket, hangsúlyozva aláhúzva háromszor, hogy érték, úgy tud továbbadni, hogy úgy tud róla beszélni, hogy akik esetleg másképp gondolkodtak, azokat is meg tudja győzni arról, hogy jó, hogyha ragaszkodunk ezekhez a dolgokhoz. Mm. Egy csomó egyéb dologban pedig hát teljesen új volt, tehát a magatartása. Tehát ez viszont döbbenetes. Tehát ugye a korábbi pápáknak azért mindegyiknek volt egy bizonyos fajta méltósága, hogy így fejezzem ki magam.
Kitartása.
Igen, egy visszafogottság, egy méltóság. Ugye, jó, 23. Jánosnál nem annyira, de hát ő eleve egy olyan...
Volt a kis köptös pápa?
Így van, kövér volt, és a többi. Tehát egy olyan érdekes figura, de nagyon szerették a rómaiak, még mi is nagyon szerettük, tehát ő nagyon jó ember volt. Viszont 23. Jánoshoz képest, ugye második János Pál még közelebb tudott menni az emberekhez. Miért? Meg volt hozzá fizikai képessége. Tehát őt már nem vitték horszéken, ő már maga járkált, meg kis papamobillal járt körbe az emberek között folyamatosan. Nem félt az emberektől, ő nem csak a Szent Péter Bazilikának a lodzsájáról szólította meg őket, vagy a vatikáni pápai lakosztálynak az ablakából. Lement az emberek közé. És hajlandó volt arra, mint amit most a sportolók csinálnak, hogy végig pacsizza a elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, de végig pacsizza a tömeget, több ezer emberrel kezet fog, rámosolyog, megszorítja a gyerekeket, megsimogatja, kereszteskét rajzol a homlokukra, tehát annyira az emberek között van, és az emberek ezt szeretik. Tehát, mert hogy a pápa ember közelivé vált. És ugyanakkor viszont amikor az ember találkozott a pápával, akkor mégis volt benne valami megrendítő. Nem pusztán azért, mert hogy jaj, megérintettem a pápát. De ez is ezért egy különleges dolog. Emlékszem rá, hogy az első alkalom, ugye most jönnek a sztorik, mert hogy én már találkoztam vele. Tehát amikor 1988-ban, tehát már 10 éve volt pápa, kikerültem Rómába tanulni, és az első alkalom, amikor kijutottunk a Szent Péter térre, az pont a magyar zarándoklat volt, a jubileumi zarándoklat, ugye Szent István király halálának a 950. éves évfordulójára, és akkor oda tudtam én is surranni valahogy a kordon mellé, és amikor ment el a pápa, az én kezemet is megfogta. Én igazából a második sorban voltam, csak úgy kidugtam két ember között a kezemet, de a fényképek, mert ugye az Osservatore Romanónak a fényképészei, azok végigfotózzák az összes ilyet, és utána lehet menni nézni, és megvenni. Na, úgyhogy...
Neked van egy ilyen, akkor megvan ez a fotód?
Van olyan képem, ahol látszik, az az én kezem, a fejem egy kicsit odébb van, de ott az emberek között az az én kezem, amit éppen megfog a pápa.
És ez azért ez milyen?
És ez boldogság volt.
Ez hogyne.
És akkor egy bő fél évvel később, amikor sikerült elintézni a Collegium Germanicum et Hungaricum rektorának, hogy az új germanikusokat, azokat magánkihallgatáson fogadja, ami azt jelentette, hogy reggel be lehetett menni a Szent Miséjére, ami a magánkápolnájában volt, és akkor utána ott felsorakoztattak bennünket, nem is tudom, talán a Kelemen terembe, és akkor a Szent Atya mindenkivel külön kezet fogott, egy-két szót iszott. Ott viszont az a döbbenet, hogy tényleg nagyon kedves volt, udvarias volt mindenkihez, de mindenkinek belenézett a szemébe. És nekem úgy tűnt, hogy ez most a vesély még lát. Uh-huh. Tehát, hogy...
Tudta, hogy ti vagytok a magyar kispapok?
Igen, mert hogy a rektor az ugye előttünk ment, és mindenkit név szerint bemutatott, és megmondta, hogy melyik országból van. Uh-huh. És akkor mi ott álltunk hárman, magyarok egymás mellett, a Válóczi József atya, a Janka Ferenc atya, meg én, és amikor meghallotta, hogy na most jön a magyar kontingens, akkor ebben megint az, hogy zseniális volt a pápa, egyrészt iszonyatos nyelvérzéke volt, és minden nyelven alapszavakat, kifejezéseket megtanult. És amikor megtudta, hogy mi vagyunk a magyarok, akkor ugye a maga ez az érdekes kiejtésével rögtön az volt az első, amit mondott, dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor mindenki boldog volt, és az volt az érdekes, hogy amikor tovább ment, és már újra németeknél volt, akkor még visszafordult, és akkor még mondta, hogy éljen Magyarország.
Igen. Hát ez nagyon kedves. Hát,
és akkor ráadásul ugye az az élmény, utána a németek jöttek, hogy mit mondott nektek, mert ugye egy volt többiekkel németül kommunikált, az meg az közös nyelv volt, uh-huh. Azt mindenki tudta, hogy velük mit beszél, de hogy nektek mit mondott külön.
De nekik mondott ilyet?
Nem. Tehát
németül elmondta, hogy dicsértessék, meg
hát ilyen németország. Hát persze, lobza Jézus Krisztus, hogy nem mondta volna, ő szeret. Egyébként az az érdekes, hogy nálunk ez ilyen általános köszöntés a katolikus egyházban, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Olaszországban, meg Németországban ott ezt nem annyira használják. Gondolom Lengyelországban is használják, és azért ő egyszerűen ugye ennek a fordítását, ami létezik, csak nem használják annyira. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogyha az ember bemegy egy vatikáni hivatalba, akkor nem szialodát, hogy Jézus Krisztot köszön általában, egyszerűen csak buongiorno, tehát egyszerűen jó napot. Tehát ő azonban az ő pápaság alatt visszahozta a gyakorlatba ezt a katolikus köszöntést, tehát ő előszeretettel használta ezt különböző nyelveken.
Alma Redemptoris Mater, que pervia Celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Su cure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumes iludave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori.
Tehát azért mondom, hogy annyira zseniális volt a pápa ezekben a személyes dolgokban, hogy amikor ott van valaki előtte, akkor az az illető úgy érzi, hogy a pápa számára most nem létezik senki más a világon, csak ő.
Igen. Hát azért ezek elképesztő személyes élmények és emlékek neked is maradnak.
Többször is megadatott.
Örökké. Hát főleg Rómában kint a tanulmányaid alatt, akkor így, mint ugye szeminaristaként, de hogy már felszentelt papként is azért többször kijutottál Rómába, gondolom. Meg hát mondjuk azért volt ő Magyarországon is.
Tehát még az ott tartózkodásom alatt volt az, hogy többször. Tehát volt máskor is, amikor sikerült bejutni ilyen hajnali misére, ami megint egy nagyon nagy élmény volt, hogy az azt jelenti, hogy mi ott csak imádkozó társak voltunk, tehát a Szent Atya egyedül misézett. Mi pedig ott ülhettünk a padokba, és mi voltunk a nép.
Tehát például egy ilyen magánkápolnában tartott misé, mondjuk hány fő vehet részt? Vagy nyilván kapacitás függő, hogy mennyit fogad
nem
el
is a kápol. 40-50 emberem engedtek be egyszerre.
És ez mindig más az összetétel, tehát van egy személyes asszisztenciája, akármelyik regnáló pápáról beszélek, plusz éppen az aktuális meghívott egy-két fő még pluszban.
Igen, tehát legalábbis én két vagy három alkalommal voltam ilyenen kettőn. Többször is volt, amikor csak külön fogadott bennünket mise nélkül, de ilyen hajnali misén reggel 6 órakor.
És mire ugye ti felkeltetek, odaértek, hát stb. Ez volt az korán, 4 óra kb. Mire
korán kellett indulni, így van, meg volt az, hogy melyik kapunál kell jelentkezni. És akkor szépen a svájci gárda átengedett bennünket, mi leigazoltak, mondom, mi vagyunk azok, akik bemehetünk, és akkor szépen betereltek bennünket, és a Szent Atya egy csendes misét mondott. Tehát nem volt semmi ének, semmi, viszont azt lehetett érezni, hogy ő átelmélkedi a misét. Igazából volt ott körülöttem mindig, hát nyilván a titkár, vagy valakik, akik a misében segítkeztek neki, hogy minden ott legyen, de egyébként pedig látszott, hogy teljesen koncentráltan éli végig a Szent Misét. Ugye ez volt és ezzel készült a napra. Innen merítette az erőt az eukarisztiából.
Most egy pont, hogy a titkáráról beszéltünk, és ezt persze akármelyik pápánál megkérdezhettem volna, de hát ugye nyilván most második János Pál pápánál vannak a legaktuálisabb, tényleg ilyen orálhisztoris források. Tehát például ő mennyire volt hűséges, vagy mennyire ragaszkodott a saját embereihez. Van-e egy pápának beleszólás abba, hogy ki legyen a titkára, és mondjuk tényleg a szűk környezete?
Persze, hát ő választja meg.
Tehát ez nem kérdés, hogy abba ő fog tönteni.
Így van, és sokszor olyanok kerülnek oda, akiket már korábbról ismert. Tehát akiről
akiben tudja, bízott. És
így aki... van, aki az ő saját környezetéhez tartozott esetleg már korábban is, és amikor egy-egy pápa ugye eltávozik ebből a földi világból, és jön helyett egy másik, akkor gyakran előfordul, hogy nem tartják meg az előzőnek a titkárát, hanem akkor lecserélik.
Akkor egy új gárda jön, igen.
Igen, tehát de egy pápa a saját, ugye főleg, hogyha ilyen hosszú ideig regnál, mint Szent II. János Pál, ugye az ő idejében is előfordulhatnak az, hogy több titkárja is van, tehát egy-egy titkár levált, elhelyez valahova máshova. Ezeket általában utána kitüntetik, tehát kap egy jó egyházmegyét, vagy valami, és akkor utána jön egy fiatal teherbíróbb ember. Azért egy titkár, az, akárhogy is nézzük, az egy lótifuti dolog. Még egy szentatya mellett is, tehát egy csomó apróságra kell figyelni, és egy pap alapvetően nyilván nem ezért kapta a hivatását, hogy ilyet ellásson, ugyanaz, mint a püspököknek a titkár, és előbb-utóbb be kell kerülni a lelkipásztorkodásba, hát ezért vagyunk papok, és tehát nincs ebben semmi különleges, hogy titkárok változnak. Mondjuk a Dzsivis volt az, aki nagyon-nagyon hosszú ideig ott volt mellette, teljesen jól, de hát utána belőle is úgy tudom, krakói esek lett.
Ja, tehát, hogy akkor otthoni hazafia volt, tehát, hogy legyen származású. Ugye már az előbb említetted, Péter atya, még egy pár perc van ebből az adásból, és ahogy említettem, azért folytatjuk mi még ezt, csak ahogy szó volt már a filadelfiai útjáról, hogy ott éppen mekkora tapsot kapott pont a cölibátusról, mint konzervatív témáról tartott beszéde, de ugye ő is egy utazó pápa volt. Nyilvánvalóan már megtehette azért itt a repülőgépek és minden egyebek világában, tehát már nem postakocsival, lovaskocsival kellett menni, mint mondjuk a 100 évek korábbi elődje, mondjuk azok már például vonattal tudtak utazni. Egy-egy ilyen nagyobb utazásának milyen célzata volt? Általában egy pápa úgy kerül valahova most Amerikába, de ugye ő volt Afrikában is. Mondhatnám Auschwitzot, de az ugye szinte neki ugye az a hazája volt, ahova elment. De nyilván ezek olyan helyek, mondjuk Afrika, a szegénység, a Auschwitz, ugye a náci borzalmaknak, tehát hogy ilyen helyekre ő miért utazott? Meghívták valamilyen célzattal?
Egy pápai út az mindig bonyolult dolog.
És hosszú hónapok, évek szervezése.
Mert hogy a pápa, ugye, az államfő. Tehát ő nem utazgathat magánszemélyként, nem teheti meg, tehát amikor ő valahová utazik, akkor az előtte komoly diplomáciai megbeszélések előzik meg, tehát kell egy meghívó ország, ahová meghívják, tehát, de sokszor ez úgy megy, hogy ő maga kifejezi a kívánságát, hogy hívják meg. Vagy akár egy országcsoport, akik mondjuk közel vannak egymáshoz, hogyha már elmegy egy országba, akkor meglátogatja a mellette lévő két másik országot is. Tehát ilyenek előfordulnak. De a lényeg az, hogy a Szentatya útjainak a célja alapvetően mindig lelkipásztori cél volt. Tehát ő azért ment a világba, hogy találkozzon keresztény testvéreivel, és hogy megerősítse őket a hitükben. Elmentő nehéz helyekre is, tehát egyébként a 80-as években Lengyelországba is járt, a 1983-as krakói miséjén 2,5 millió ember vett részt. Tehát az környez, minden, ahol mindenfelé.
Ez ennyi ember hogy fér el, atya ég, ez nagyon sok.
Hát igen, hát azért vannak a repülőterek, nagymezők, stb., ahol lehet misézni ilyen alkalmakkor. De ezeket mindig ügyesen megszervezik azért, hogy azt ki lehet számítani, hogy mekkora tömeg várható, és akkor annak megfelelően választanak helyszínt. De és akkor annak utána pedig ugye erősítőkkel, stb., hogy a hangját lehessen látni. Kivetítők most már a modern világban nem okoznak gondot, hogy közel lehet vinni mindenkihez a Szentatyát. Csak azt szeretném mondani, hogy például Lengyelországba eljutni, ami akkor még mindig kommunista, nem annyira egyszerű, viszont ugye többször is volt a kommunista, illetve a szocialista Lengyelországba, akkor, amikor Lengyelországban szükségállapot volt. És ami még érdekes, hogy ezeken az útjain nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy ne politizáljon. Tehát ő nem forradalmat akart Lengyelországba csinálni. Lengyelországnak volt elég baja, hiszen ugye az oszpolitik kapcsán beszéltünk már erről korábban, hogy azért ez a 80-as évek, ez nagyon nehéz időszak volt a lengyel katolicizmus számára. Pápa pedig pont azért ment, hogy megerősítse ezeket a katolikusokat, hogy ne adják föl. És pontosan ezek a megerősítő látogatások, meg az üzenetek, amiket küldött, ezek hozzájárultak nem közvetlenül, de közvetett módon tulajdonképpen az egész keleti blokk összeomlásához. Mármint az, hogy megszűnt a szovjet fennhatóság.
Innen fogjuk folytatni a következő adást.
A mai adásban Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum, nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!